114, 115, 116.
117 perc.
Sokfele hallottunk, két nappal ezelőtt indult hírről, ipari szennyezést igazoltak a Mikepércsi Anyák Környezetért Egyesület és a Greenpeace mérései Debrecenben, és ami a jelenség volt, hogy a Semcorp akkumulátorgyár szeparátorfólia gyár mellett esővízelvezető vízfolyásba kerültek különböző ipari szennyezési anyagok. Ezekről az, és egyáltalán az egész helyzetről kérdezem Kozma Évát, aki a Mikepércsi Anyák Egyesületének a vezetője, ha jól tudom. Kezdi csokolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a Miakra Egyesület elnöke vagyok.
És február 18-ai az esemény, azt hiszem, amire most visszautaltak, amikor hirtelen egy füst, valami tűznek a nyomai jelentek meg, bár úgy tudom utólag, hogy tűz volt, ezt tagadták, és akkor a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki az akkumulátorfóliagyárhoz. Na, de azért jobb lenne, ha ön mondaná, mint hogy én itt átabotában, hogy mi történt, és mi volt a legirritálóbb dolog, illetve hogy áll most a helyzet, nagyjából ezeket szeretném, ha megbeszélhetnénk.
Igen, köszönöm szépen. Valóban 18-án riasztottak, úgymond, most idézőjelben mondom, hogy minket, mert nagyon sok olyan dolgozó van, aki az ipari parkban dolgozik, de esetleg nem az akkumulátorgyárban, és ők aggódva figyelik ezeknek a gyáraknak a ténykedését. És ugye ez egy kínai gyár, a Semcorp, szeparátorfólia gyár, ami akkumulátorokba gyárt elválasztó fóliát, és ez már másfél éve működik ez a gyár, legalább 10-szer megbüntették már egyébként, és hát mikor kiérkeztünk, akkor már nagyon sok mentő és tűzoltó volt a helyszínen, és mi, ahogy kint voltunk húzamosabb ideig, egy ilyen szúrós, torokkaparós, szájzsibbasztós anyagot éreztünk, és ezért egy idő után el is mentünk, bár láttuk, hogy még mindig zajlanak a munkálatok, és akkor mi azt az információt kaptuk, hogy egy személy meg is sérült, de amikor megérkeztünk, pont akkor a mentőautó távozott, valószínűleg egy sérültel, ezt később a Telex is megírta, hogy az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy egy ember megsérült. És aztán mikor mi eljöttünk, majd csak utána érkezett a helyszínre ez a mérőegység, aminek aztán a nullás papírjait lobogtatta a városvezetés, mondta, hogy semmilyen veszélyes anyag nem került ki a levegőbe, illetve nem csak, hogy a levegőbe, hanem a környezetbe. Uh-huh. Mert másnap mi visszamentünk, és a közeli vízelvezető csatornába, ami egyébként a Kondorosba, tehát egy élő vízbe folyik bele, ezen hab úszott, és akkor már ott voltak a vízmű munkatársai, akik ilyen polifómokat helyeztek le, vagy ilyen kis...
Leszűrjék valahogy ezt?
Olyan vízfelszínen úszó tárgyakat, amik így megfogják ezeket a, uh-huh. ezt a habot, hogy ez ne folyjon tovább bele az élővízbe. És mivel mi már egyeztettünk a Greenpeace-szel korábban, volt nálunk mintavevő üveg, és ezért mintát is vettünk a vízelvezető árokból, ami nem nézett ki egyébként túl jól. Tehát kifejezetten látszódott, ugye úszott rajta ez a hab, némi ilyen olajos fényű dolog is úszott rajta, és hát aztán ezt a Eurofins labor ki is elemezte, és csupa olyan anyagokat találtak benne, amiket egyértelműen a Semcorp szeparátorfólia gyár használ. Tehát ugye ők kifejezetten az acetont használják oldószernek, a kloroformot, mert alumíniumoxidot is használnak, ez is volt ugye a vízben. Méghozzá az alumínium az 50-szerese volt az ivóvízben megengedettnek, mert ugye egyébként felszíni vízben az alumíniumnak nincsen határértéke, de hát ez belefolyik egy élő vízfolyásba, tehát nyilván...
Ahogy nyilván halak vannak is, más élőlények.
Élőlények nem örültek ennek a terhelésnek. És hát ez a legfelháborítóbb, hogy ezt most észrevettük, ezt megmértük, de vajon hányszor történt már ilyen?
És minthogyha egy komoly mechanizmus dolgozna azon, hogy ezeket a különböző felfogott információkat, ezeket eliminálják, vagy jelentéktelenítsék, mert hát, hogy rögtön tiltakoznak ez ellen a hatóságok, ha jól veszem ki például a sajtóanyagból.
Így van, és hát ugye azért a GÖD kapcsán elég súlyos dolgok derültek ki, és hát itt Debrecenben is ugyanezen az ipari parkon belül is egy másik kínai gyár, amely alumínium kereteket csinál akkumulátoroknak, az is leszennyezte már a kisgúgyori eret, ami szintén belefolyik ebbe a kondoros nevű vízfolyásba, és ott sikerült annyira el is tussolni ezt az ügyet, hogy akkor volt abban az évben a polgármester választás, és ez a szennyezés megtörtént még télen, de mire a nyilvánosság elé került, az a választások utáni egy-két nap volt.
Tehát nem tudta befolyásolni ez a...
Átkeretezte a hatóság, és nem környezetvédelmi problémaként jelent meg, hiszen hogy a környezetvédelmi probléma történik, az ugye a köznek azonnal a tudtára kell adni, de azt... Úgy fogalmazta meg a hatóság, hogy itt csak hulladékelhelyezési probléma volt, és ezért nem kellett azonnal úgymond kiszolgáltatni.
Most van-e valami, közvetlenül most ezekben a napokban valami lépés, vagy valami vizsgálat, vagy valamilyen, tehát ígérte valaki
igen,
valamilyen?
Igen, közadatot igényeltünk. Igen. Nagyon jó kérdés, mert folyamatban van pont, tehát ugye a mintavétellel együtt hozzánk különböző információk is eljutottak, és hát ebben ugye csak megerősít bennünket az, hogy a mérés az egyértelműen, hogy is fogalmazok, ez egy technológiai új lenyomat.
Aha.
Tehát egyértelmű, hogy ebből a gyárból egy baleset során került ki, és hogy még a balesetet is tagadták, hogy itt egyáltalán baleset történt volna, és ez irányban ugye megfogalmaztuk a kérdéseinket, és beadtuk a közadatigénylésünket, ami remélhetőleg pár napon belül megérkezik, és akkor a Facebook oldalunkra ki is fogjuk tenni.
Hát kicsit ilyen, hogy mondjam, útszélien mondva, nagyon kikupálták már magukat ebben, nagyon kiképezték magukat ebben az ügyben az elmúlt években. Tényleg, ahogy mondja, hogy már ott a saját maguk mérnek, egy csomó mindent értékelni tudnak, ez nagyon izgalmas. De az a kérdés, hogy nem jelente ez a folyamatos feszültség valami olyan küzdelmet, ami nem várható, vagy pedig éppen, hogy összetartja a helyi közösséget, hogy látja ezt?
Én úgy érzem, hogy összetartja, és úgymond nem engedi, hogy depresszióba, vagy ilyen magatehetetlenségbe sodródjon, egy ilyen csüggettségbe, hanem ez a proaktivitás, amivel teszünk, a levegőszennyezettséget mérjük, és úgy érezzük, hogy nyomást is gyakorlunk ezzel, hiszen ha belegondolunk abba, hogy 3 évvel ezelőtt például a CETL Debrecenben úgy engedélyezte az NMP egy pontforráson való kibocsátását, hogy 150 mg, és most már eljutottunk odáig, hogy 1 vagy 2 a 3 év folyamán, akkor eredményes ez a nyomásgyakorlás.
Hát minden esetre úgy látszik, hogy tartósan és folyamatosan kínál önöknek tennivalót, illetve hát ezt az összetartás segítő gyúanyagot. Minden jobb lenne persze sokkal izgalmasabb dolgokkal is foglalkozni. Hát nagyon szépen köszönöm, kitartást kívánunk maguknak, és hát hogyha bármilyen változás vagy valamilyen eredménye lesz ezeknek a proteszteknek, akkor szívesen tájékoztatunk arról is majd.
Köszönjük szépen, én még elnézést annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, mert nagyon sokan segítettek nekünk, ugyanis tudják, hogy ezek a mérések nagyon-nagyon drágák, és nagyon sok utalást kaptunk, igazán hálás vagyok mindenkinek, mert minden, akár egy 1000 forint is, tehát még azt is nagyon szépen köszönjük, mert az azt jelenti, hogy tovább fogjuk tudni folytatni ezeket a méréseket.
És a küzdelmüket is gondolom.
Így van.
Még
így
egyszer van. Köszönöm, Kozma Éva, a Mikepécsi Anyák Környezetért Egyesületnek a elnöke volt a vendégünk. Köszönöm, és sok sikert kívánunk, még egyszer mondom.
Viszont hallásra.
Több ezer bringázó foglalja majd el Budapestet április 18-án az iBike Budapest 2026-os eseményén. Kádár Melinda van itt velünk a vonalban a Magyar Kerékpáros Klubtól. Üdvözlöm, szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Segíts nekünk egy kicsit, ez már nagyon sokszor megrendezésre került ez az esemény, az iBike Budapest. Most is majd biztosan nagy tömegre számítotok.
Így van, ez már, ha jól számolom, akkor a 11. alkalom, és hát igyekszünk évről évre minél több emberhez eljuttatni az esemény hírét, és ezzel növelve is a résztvevői számot. Tavaly olyan 20 ezer fő körüli létszámot tippeltünk meg, sajnos erre nincs kifejezetten számlálunk, úgymond, vagy bármi exakt adatunk, amivel szolgálni tudnék, ez egy ilyen becslés tulajdonképpen. A rendőrséggel szoktunk a felvonulás végén egyeztetni mindig, hogy na vajon hányan vehettek részt, és nyilván mindig örülünk annak, hogyha egyre többen és többen jönnek el erre a rendezvényre, úgyhogy idén is nagyon reménykedünk abban, hogy akár még többen leszünk, de egyébként már ez a 20 ezer kerékpáros is egy óriási létszám és elképesztő tömeg, főleg amikor így az egész várost, belvárost ellepik a kerekezők.
Szerintem az üzenet eléggé egyértelmű, hogy a kerékpározás népszerűsítése, a mikromobilitások általában népszerűsítése mennyire fontos napjainkban. Változott-e mondjuk az attitűd, vagy mit gondoltok, van-e valami benyomásotok ezzel kapcsolatban, hogy milyen hatása lehet egy ilyen eseménynek arra, hogy hányan és hogyan pattannak kerékpárra?
Hát visszajelzések alapján szoktuk megítélni, meg nyilván mi is vizsgáljuk azért az adott reakciókat egy-egy ilyen eseménykor. Nagyon, mi alapvetően Facebookon és a közösségi médiában népszerűsítjük ezt az eseményt, és ott elég sokféle komment, meg visszajelzés érkezik, ami alapvetően nem tükrözi a résztvevők véleményét legtöbbször. De az utakon, a felvonulás után sokkal előzékenyebbek a többi közlekedők, kifejezetten az autóvezetők. Úgy látjuk, hogy egy ilyen alkalom, mint az iBike Budapest, ez sokkal jobban felhívja a figyelmet arra, hogy milyen sokan kerékpároznak a fővárosban, és hogy mennyire fontos az, hogy ennek a sok embernek is biztonságos és biztonságosan használható infrastruktúra legyen a városban, és hogyha ez nem adott, akkor pedig úgy tudjuk biztonságosabbá tenni a többi közlekedő számára, a végtelen közlekedők számára a közlekedést, hogyha egy picit jobban figyelünk rájuk, és alapvetően ez a visszajelzés szokott érkezni a részvevőktől is, hogy egy-egy ilyen nagyobb esemény, nagyobb megmozdulás után így látványosan kedvesebbek, előzékenyebbek az autóvezetők.
Vajon lehet egy ilyen eseménynek hatása mondjuk a döntéshozókra, bármilyen szinten? Lehet ez mondjuk így ilyen valamiféle, ha nem is nyomásgyakorlás, de mindenképpen figyelemfelhívás azzal kapcsolatban, hogy mennyien szeretnének biztonságosan kerékpározni?
Mindenképpen erre törekszünk, és ezen dolgozunk. Tulajdonképpen nyilván felvonulás és egy örömünnep, de ez valójában demonstráció minden jogi és gyülekezési törvény alá tartozó elvárásával, és azért is tekerünk, és azért is mutatjuk meg, hogy mennyien vagyunk, hogy alapvetően a fővárosra gyakoroljunk nyomást, hiszen a legfőbb célunk az, hogy forgalomarányos kerékpáros költségvetési keret kerüljön a főváros költségvetésébe. Sajnos ez még nem létezik ebben a formában. Mi minden évben azért dolgozunk, hogy dedikált kerete legyen a kerékpáros fejlesztéseknek. Tavaly egy 200 milliós keretet sikerült elérnünk, ami nevetségesen kevés ahhoz képest, hogy mennyit költünk egyébként a közlekedésre, és ahogy természetesen a tömegközlekedésre nagyon-nagyon sok pénzt kell fektetni, és nagyon-nagyon fontos a városban úgy az, hogy akár az ezrelékét sem költi a város a kerékpározásra, az szerintünk elfogadhatatlan, és látjuk, hogy sokat fejlődött Budapest, és ez érzékelhető a forgalom változásában is. Budapesten alapvetően minimálisan, de nőtt a kerékpárhasználók száma, a kerékpárhasználati gyakoriság, de sajnos továbbra sem tartunk ott, mint ahol például Párizs, ahol azért az elmúlt 10 évben óriási fejlődés ment végbe.
Nem készültem most számokkal, de ez a forgalom arányos finanszírozás azt jelenteni, hogy mondjuk a közlekedési vagy közlekedéssel kapcsolatos kiadásoknak azt a részét költenék kerékpáros fejlesztésre, ahányan vagy ahány százalékuk a közlekedőknek kerékpárral teszi mindezt?
Igen, alapvetően ez lenne a cél, sőt, mi egy picit tovább mentünk, ugyanis létezik a budapesti mobilitási terv, amiben azt a cél tűzték ki, jó sok évvel ezelőtt, de azt a cél tűzték ki 2030-ra, hogy a kerékpározás aránya 10%-ot érje el a forgalomban, és jelenleg olyan 2-3%-nál stagnálunk továbbra is, és ez az elmúlt években sajnos így volt. Úgyhogy ha a közlekedésre fordított költségvetésből 10%-ot fordítanánk a kerékpáros fejlesztésekre, akkor az már egy valódi látványos befektetés lenne a városban.
Vannak olyan jó gyakorlatok, amelyeket érdemes lenne meghonosítani a kerékpár utak, kerékpár sávok építésén túl, ami ösztönözhetné arra az embereket, hogy használják a kerékpárokat?
A forgalomcsillapítás például egy ilyen, de egyébként a sétáló utcák, szóval így a belvárosnak egy kicsit újra gondolásra abból, hogy hogyan szervezzük és hogyan, melyik közlekedési módot helyezzük előnybe és előtérbe. De egyébként a kerékpáros klub célja alapvetően az lenne, hogy a semmibe végződő kerékpárutak, kerékpársávokat, így azokat szüntessük meg, szóval, hogy kössük össze a belvárost a külvárossal. Nagyon sok hálózati hiány van, ami miatt az emberek nem szívesen indulnak el, mert egy-egy bizonytalan közlekedési szituáció egyszerűen az egész motivációjukat elveheti, és hogyha ezeket a lyukokat befoltoznánk, akkor az sokkal nagyobb lehetőséget nyitna ki az emberek előtt. És tudjuk, hogy sokan egyébként a magasabb komfortfokozatú, úgymond magasabb komfortfokozatú inflát részesítenék előnybe, ami biztonságosan el van választva, biztos, hogy nem parkol rá senki a kerékpársávra, és van egy ajtónyitási zóna a parkoló és a sáv és az a kerékpársáv között, szóval nem fogják rányitni az ajtót, és hogy ez kényelmes, elég széles, jó a burkolat, és tudjuk, hogy ez a nagy cél, amihez szeretnénk eljutni, de mi alapvetően nem tartjuk ördögtől valónak azt sem, hogyha először az egy sárga festék, tudom, hogy rosszul hangzik így elsőre, de az ahhoz, hogy elinduljunk, és hogy meglássák, megtapasztalják a különböző közlekedési eszközhasználók is a városban, hogy bizony itt lehet kerékpározni, és itt kerékpároznak is, ahhoz, meg hogy a kerékpározók is felfedezzék, hogy itt lehet kerékpározni egy-egy külváros, belvárost összekötő szakaszon, ahhoz lehet, hogy először ezt a lépést kellene megtennünk, ami nem egy óriási befektetés, de fontos lenne elindulni ezen az úton.
Láttam néhány képet, bár nem vagyok teljesen képben a nagy körút tervezett felújításával kapcsolatban. Nem tudom, hogy ennek a koncepciónak a kidolgozásában részt vettetek-e, vagy bármilyen kerékpáros közösséget megkerestek ezzel kapcsolatban.
A nagy körúti bringasztrádára gondolsz?
Igen.
Igen, mi ott a kezdetektől benne vagyunk a kerékpáros klub részéről, és lehet, hogy ott tartasz te is, hogy itt a parkolósáv és a kerékpársáv felcserélése nem lesz annyira célszerű.
Igen, néha olyan az a benyomásom ezzel kapcsolatban, hogy egymás mellé pakoljuk a különböző közlekedési módokat mindenféle koncepció nélkül, de ez lehet, hogy túlságosan sarkos a részemről.
Itt az a terv, hogy valóban egy komfortfokozat növelés legyen, és tudom, hogy sokan attól tartanak, hogy az Andrássyra emlékezteti őket, az Andrássy úton először kijelölt kerékpáros útvonalra, ami egyébként hasonlóan volt kialakítva, mint a Nagykörút esetében. Azzal a különbséggel, hogy az Andrássy út esetében nem hagyták meg azt az ajtóügyítási zónát, ami most a kerékpársávnál, kerékpárútnál, a bringasztrádánál meg lesz. Uh-huh. Itt az a terv, hogy most változó, azt hiszem, hogy másfél méter és 180 centi közötti széles kerékpársáv lesz, és a parkoló zóna az ajtónyitási sávnál még lesz plusz 80 centi. Tehát ebben az értelemben semmi esély arra, hogy valaki irányítsa a kerékpározóra az ajtót. Az, hogy az onnan kiszálló utas szét fogja nézni, valószínűleg erre sok szemléletformáló anyagra lesz szükség, és mi láttuk a terveket, ami megállapításunk szerint teljesen biztonságos. Uh-huh. A mérnökünk folyamatosan kapcsolatban van a BKK-val, és a csomóponti átalakításoktól kezdve a vonalvezetésnél, mindennél próbálunk azért dolgozni, hogy a kerékpáros szempontok érvényesüljenek, hiszen ez elsősorban egy kerékpáros fejlesztés, ugye bringasztráda, és ez egyébként Európai Uniós forrásból valósul meg. Úgyhogy a revitalizációja a nagykörútnak elképesztően fontos, és hogyha valóban úgy sikerül minden, ahogy a terveken szerepel, akkor egy nagyon, nagyon pezsgő új része lesz Budapestnek, és szerintem sokan fogják szeretni.
Mi is bízunk ebben, és reméljük, hogy remekül fog megvalósulni ez a felújítás, de akkor kicsit visszakanyarodva még egy mondat elejéig, iBike Budapest 2026, április 18-án lesz mindez, hogyan kell regisztrálni, hogyan lehet részt venni majd ezen az eseményen.
Az esemény ingyenes, még regisztrációhoz kötve az a lényeg, hogy április 18-án, 15 órakor, azaz délután 3 órakor Óbudáról a Timár utca melletti parkból fogunk indulni, vagyis Óbudán gyülekezünk, ide várunk mindenkit, akinek túl távoli lenne ez a startpont, akkor az be tud csatlakozni az útvonalon bárhol. 19 kilométeren keresztül fogunk tekeregni a városban, és a végén a Városligetbe fogunk érkezni. Azt javasolnám mindenkinek, hogy nézzék meg az útvonalunkat a Facebook oldalunkon, vagy a weboldalunkon. A Facebook oldalunk az iBike Budapest, vagy Kerékpáros Klub, és a weboldalunk pedig kerékpárosklub.hu, és megtalálják az útvonalat, minden további részletet és információt, és egyébként nem csak iBike Budapest, hanem az iBike Budapesttel párhuzamosan iBike Mini is lesz a legkisebbeknek, akiknek rövidített útvonalon szeretnénk kedveskedni, és szeretnénk, hogy ők is megtapasztalják, hogy milyen a város kerékpárral, és milyen az, amikor nem autók vannak az utakon, hanem bringások, úgyhogy a kicsiket pedig az oktogonra várjuk, és ők nagyjából 2,5 kilométeren keresztül fognak tekerni a tömeggel, és ugyanúgy a Városligetbe érkeznek, ahol az egész rendezvényt egy óriási bringelveléssel fogjuk zárni.
Nagyon szépen köszönjük, mindenkinek kellemes időtöltést, és persze jó bringázást kívánunk addig is, és az iBike Budapesten is. Káder Melinda volt a vendégünk, köszönjük szépen, szia!
És köszönjük, várunk titeket!
perc.
A Méltányosság Politika Elemző Központ egy érdekes sorozatot visz, és több részével mi is itt a Civil Rádióban foglalkoztunk, az amerikai demokrácia magyar szemmel, és most az amerikai film került napirendre ennek az elemzése. Konkrétan az, hogy az amerikai film és a demokrácia összefüggését mit tapasztalhatunk, és erről kérdezem a tanulmányszerzőjét, Pár Ádámot. Szerbusz, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
Na hát valójában olyan fura, hogy az amerikai, persze az amerikai demokráciát gyakran állítjuk magunk elején mintának, példának, és a filmek dominánsa jelen van a környezetünkben és az életünkben. Mégis az amerikai demokrácia magyar szemmel most ennek a mostani résznek a címe a természet és az ember. Mi az, amit itt érdemes kiemelnünk?
Ha valaki megnézi az amerikai filmeket, akkor jól látható, hogy nagyon sok különböző műfajú filmes alkotás játszódik.
Halló.
Az erdőkben, a hegyekben, farmokon, akár az országúton, és itt különböző műfajú filmekről beszélhetünk, a vígjáték, a horror, a thriller, akciófilm, családi film, melodráma, illetve mindezeknek a keverékei. Arra döbbentem rá, hogy sokkal több amerikai film játszódik ilyen természetes környezetben, mint ahogyan azt innen Európából gondolnánk, meg egyáltalán az Egyesült Államokban tetten érhető a filmeken egyfajta természetkultusz, tehát az, hogy a magányos hős, aki megmenti a közösséget, akár a világot, az nem feltétlenül a civilizáció